4. Tavaszodik újra. X-szer. Az ember nem szívesen ír le számjegyeket, ha túl van bizonyos koron. De most másképp tavaszodik, mint évekkel ezelőtt. Régebben azzal kezdődött a változás, hogy feltörték az eljegesedett utcát, körülbelül húsvét táján. Látta ilyenkor az ember az egész tél lerakódását minden rétegével együtt. Mintha geológiai képződmény lett volna. Most nem jegesedik el immár az utca. Szánkók, csengők, szánhálók alig vannak. S az ember szinte azt képzeli, hogy az éghajlat közép-európaivá enyhült, úgy, mint maga a kor. Régebben, mikor a hajózás megszűnt őszkor, és nem voltak még vasutak sem, az ember vesztegzárba került. Ellátta magát besózott élelmiszerrel télire, és amikor megjött a tavasz, úgy érezte, hogy minden új, friss életre ébred. Most jégtörők és vasutak kiegyenlítették immár az évszakokat, és az ember egész éven át kap virágot, gyümölcsöt, zöldséget. Régebben kiemelte az ember a belső ablakokat, és behallotta a szobákba nyomban az utcai lármát, mintha újra összeköttetésbe lépett volna a külső világgal. A ház belsejében megszűnt a tompa, lágy nyugalom, s az ember új életre ébredt, jórészt azért is, mert beengedte házába a világosságot. Most ott maradnak a helyükön egész éven át a kettős ablakok, de kárpótlásul kinyitja az ember be nem ragasztott ablakait egész télen át is, valahányszor szükségét érzi. E kiegyenlítődések következtében most egyszerre meglepi az embert a tavasz, és nem jön olyan neki készülődéssel, mint valaha. Éppen ezért nem is fogadjuk különösebb lelkesedéssel. És ezt a tavaszt úgy fogadtam, mint tényt, és nem fűztem hozzá nagy reményeket. Tavasz van, tehát nem sokára ősz lesz megint. Kiültem az erkélyemre, és elnéztem a felhőket. A felhőkön látszik, hogy tavasz van. Nagyobb tömegekben gyülekeznek, sűrűbbek és élesebb körvonalúak. És amikor egy-egy léken vagy rianáson át kivillan az ég, csak nem feketén kékellő. De a távolban látom egy erdőnek a szegélyét is. Majdnem csupa jegenye és lucfenyő. Sötétzöld, tüskés, és az én szememben a svéd természet legjellegzetesebb képe. Feléje mutatok, és így szólok. Íme Svédország. És az erdő szegély néha egészen olyan, mintha valami távoli város körvonalait látnám, a rengeteg kéményt, csúcsot, párkányt, tornyocskát, oromzatot. De ma erdőnek látom. Minthogy szél van, bizonyos, hogy azok a sudárfák mozognak, de félmérföldnyi távolságból nem láthatom a mozgásukat. Elővettem hát a messzelátómat, és most láttam, hogy az egész fenyves kontúr úgy hullámzik, mint a távolba vesző tenger. Ennek nagyon megörültem, főképp azért, mert azt hittem, hogy egy kis felfedezés is van benne. A vágyam odahúz, mert tudom, hogy az erdő mögött ott a tenger. Tudom, hogy májfű és berki kökörcsin nő a fák tövében, de nagyobb örömem telik az elképzelésükben, mintha a valóságban látnám őket, mert rég ideje kinőttem már abból a természetből, amely az ásványvilágban, növényvilágban és állatvilágban fejeződik ki. Engem az emberi természet és az emberi sors érdekel. Valaha bele tudtam merülni egy-egy gyümölcsös kert szemlélésébe. Most is szépnek találom, de már nem annyira. Azzal a derengő sejtelemmel próbálom ezt megmagyarázni, hogy vannak ezeknek a tökéletlen másolatoknak tökéletesebb mintaképei. Éppen ezért nem is kívánkozom hát falura, bár kezd már bennem ébredezni az idegenkedés a várostól, de inkább csak azért, mert változásra volna szükségem. Tovább bolyongok hát az utcáimon, és amikor emberi arcokat látok, emlékek ébrednek, gondolatok támadnak bennem. Ha pedig elballagok a kirakatok előtt, annyi dolgot látok a föld minden országából, amit emberi kéz alkotott vagy nemesített meg, hogy kapcsolatba jutok úgy szólván az egész emberiséggel, és bőségesen válogathatok a benyomásokban, színekben, formákban, önként kínálkozó képzetekben. Reggelenként, mikor a földszinten takarítják a szobákat, egy-egy ablak nyitva van. Elmegyek előttük, de természetesen nem állok meg. Ám egy szempillantás alatt végig siklott a tekintetem egy idegen szobán, és megcsapott egy emberi élet történetének a szele. Ma reggel például bepillantottam egy tolóablakon, egy régebbi házba, egy cserép Aspidistra mellett, amely Japánból való csúf, liliumféle, és virágát nem a világosság felé küldi, hanem közvetlenül a gyökeréből rakja le lent a föld színén, mint csillagformára vágott hússzeletkéket. Tovaröppenve emellett a virág mellett, az egyik sarokban, ahol négyszögletes fehér cserépkája állt, egy íróasztalra, s ezen a hasznos és unalmas felszerelésre siklott a tekintetem. A kályha régebbi időből való volt, s minden egyes cserepének gyászos volt a szegélye, mintha fekete szögekkel lett volna kiverve. Nagy, bemélyedt ajtók voltak rajta, s a sarkot, ahol állt, egészen elhomályosították a leírhatatlanul sötét tapéták. Először a 70-es évek homályos szobái jutottak eszembe, de egyidejűleg elfogott valami elvont rossz érzés is kispolgári otthonok cifra nyomorúságának, embereknek az elképzelése, akikre súlyosan ránehezedik az élet gondja, s akik kínlódnak és gyötrik egymást. És felmerült az emlékezetemben egy régi otthon, amely sohasem jutott volna eszembe, ha ez a tolóablak nincs nyitva. Majd fölbukkant előttem a múltból egy rég elfelejtett sors, amelyet most érdekes új megvilágításban láttam. Csak most értettem meg ezeket az embereket, amint rájuk gondoltam, oly hosszú idő múlva. Csak most értettem meg a tragédiájukat, amelyet régebben elhárítottam magamtól, mert kínosnak és kicsinyesnek tűnt fel előttem. Mihelyt hazakerültem, kidolgoztam a dráma vázlatát, és ehhez egy tolóablak révén jutottam hozzá. Ha este megyek el hazúról, mikor már leszállt a sötétség és égnek a lámpák, megszaporodnak az ismerőseim, mert ilyenkor beláthatok a magasabban lévő lakásokba is. Tanulmányozom a bútorokat és berendezési tárgyakat, megfigyelek családi enteriőröket, jeleneteket az életből. Azok, akik nem eresztették le a függönyöket, azt akarják, hogy lássák őket. Ennél fogva semmiféle gyöngét tapintatossággal nem kell törődnöm. Egyébként pillanatfelvételekre pályázom, s amit láttam, később kidolgozom. Egyik este például elhaltam egy szép saroklakás előtt, amelynek nagy ablakai voltak, és azt láttam, hogy... Láttam a 60-as